Mi a jellemző az ő technikájára, tehát festészeti technikában milyen módon lehetne leírni, hogy mitől jellegzetes az ő alkotása, vagy az ő alkotásai?
Sok forradalmi újítása volt. A perspektívát azt említettem, hogy tényleg ez egy fantasztikus dolog volt, hogy nem axonometriában ábrázolt, hanem perspektívában. A szakrális témát is úgy próbálta megközelíteni, hogy az a mindennapi ember számára közvetlenül értelmezhető, dekódolható legyen. Ne szakadjon el a mindennapi, hétköznapi élettől. Tehát, ha úgy tetszik, a szakrális szereplői is polgári szereplők voltak. A kompozíciónál, hogy még a formánál maradja a kompozíciója, ez a klasszikus reneszánsz háromszög forma, amit azért egy kicsit mindig próbált oldani, és mindig próbálta ezt feszegetni, ezeket a kereteket. Legtöbbször természeti ábrázolás jelentette a hátteret, ami szintén egy nagy újítás volt, hiszen a gótikában szinte ismeretlen fogalom volt a háttérábrázolás, vagy ha volt is, nagyon sematikus jelzésszerű. És azt lehet mondani, hogy azok a merev szabályok, ami mondjuk a klasszikus, itt most megint az előző századokra értem, a kereszténység előző századaira, megszokott volt, hogy ki milyen testtartásban, milyen méretben, milyen viseletben jelenjen meg, ezeket is teljesen fölborította, tehát ha úgy tetszik, már rég nem érvényesült az a szabály, hogy mereven be kell tartani egy vallási témában azokat a hierarchiákat, amiket mondjuk elvárta, vagy kötelezővé tett az egyház.
Milyen volt az ő ismertsége, vagy elismertsége, vagy népszerűsége azoknak a, hát részben már érintettük, azoknak a mecénásoknak a körében, vagy főuraknak a körében, akiknek dolgozott? Tehát mennyire ismerték fel, hogy így mondjam, a pénzemberek az ő zseniét?
Hát érdekes módon például a Mediciek nem is nagyon foglalkoztatták. Tehát Firenze volt az első állomás, és itt, ha úgy tetszik, egy elég kudarccal is ment el, hiszen a szülő falujához a legközelebb eső, és egy nagyon gazdag, és egy a mecenatúrájáról is híres Medicihez igazán nem tudott hozzáférni, vagy a közelébe jutni, és méltó feladatokat kapni. És igazán Milánóban teljesült az az álma, hogy kibontakozhasson, mint képzőművész, másrészt azt a sokoldalú tehetségét bemutathassa, ami még ezen is túlmutat, hiszen azért bár itt önálló városállamokról, szabad városállamokról beszélünk, de azért ne felejtsük el, hogy ezek a városállamok mindig marakodtak, és mindig nagyon fontos volt a hadviselés, amiben Leonardo bár állítólag pacifista volt, és vegetáriánus, mégis elég jelentős mértékben részt vett a különböző fegyver kísérleteivel és hadigépeivel. Tehát végül is az első igazán nagy sikerei Milánóban voltak, ahol egyrészt, mint képzőművész és szobrász, másodszorban, mint hadmérnök ért el sikereket. Ezek is félsikerek voltak, hiszen többnyire meg nem valósuló hadi tervek maradtak fönn utána. Hihetetlen tervei voltak egyébként a hadigépek mellett, olyan hidak és folyószabályozási rendszerek, logikus felépítését tervezte meg, amit aztán a későbbi századok felhasználtak. De visszatérve, ugye Ludovico Moro udvarában használták leginkább ki a művészetét. Ez nem csak a magas művészetet, ma úgy mondjuk, hogy magas művészetet jelenti, hanem szórakoztatást is, hiszen a sokoldalú személyiségéhez az is hozzájárult, hogy ragyogó zenész volt, és hát ma úgy mondanánk, hogy ragyogó designer. A különböző udvari ceremóniákat ő vezényelte le, ő tervezte meg a viseletektől a különböző szertartásokig. Tehát azért ne felejtsük el, hogy ilyen feladata is volt Leonardónak, és hát ne felejtsük el, hogy itt tervezte meg azt a híres bizonyos nagy lovat is, amiből ugye nem lett semmi a háború közbeszólása miatt, beöntették a bronzot, ami hát valóban egy páratlan kísérlet és páratlan teljesítmény lett volna, hiszen addig sem a rómaiak nem tudtak ilyen nagyméretű szobrot önteni, amilyet ő talált ki, sem aztán később nem sikerült senkinek. Úgyhogy Ezt én is kíváncsian várom itt a modem előtt, a Baltazár téren, hogy tehát vizuálisan elképzelni se tudom, hogy egy 7 méteres kolosszus, ez valójában mekkora testtömeg, és ezt mondjuk kitalálni, megtervezni, ez valóban egy nagy zseninek a jelentős alkotása.
Ezt említettük is, hogy háborúk dúlták föl tulajdonképpen ezeknek a városállamoknak a nyugalmát. Mondjuk egy ilyen háborús közegben hogyan lehetett, vagy hogyan maradhatott mégis bizonyos értelme harmonikus valaki, hiszen hát azért Leonardo kapcsán, meg a reneszánsz ember kapcsán mindig a harmóniát szokták emlegetni az emberek, és ez valahogy egy kicsit olyan ellentmondásosnak tűnő.
Igen, szerintem is sok minden ellentmondás van ebbe, de mondjuk ez nem jelent azt, hogy az ember ítéletet alkot. Nem éltünk, egyikünk se élt abba a korba, tehát fogalmunk sincs, hogy mi lehetett az a közeg, ahol ő például mindenkinek fölajánlkozott, tehát a francia ellenségnek, épp úgy, mint a törököknek, és ebben ő abszolút nem is válogatott, és nem is volt gátlásos. És ezek közül is maradt fönt olyan levelezése, ahol fölajánlkozik az ellenfeleknek, és tulajdonképpen megírja a saját szakmai önéletrajzát, ma így mondanánk, amiben felsorolja azokat a képességeit, amit tudnának hasznosítani. Ugye tudjuk, hogy a személyisége milyen lehetett. Egyrészt egy pacifista, egy nagyon befelé forduló, egy introvertált személyiség, hogyha mai fogalmat használnánk. Vegetáriánus volt, szerette a természetet, szerette a növényeket, abszolút harmonikus módon élt a természettel és a környezetével, és ugyanakkor pedig képes volt kiszolgálni a legkülönbözőbb hatalmakat és legkülönbözőbb háborúviselő feleket. Abszolút nem volt arra tekintettel, hogy esetleg neki melyik oldalon kéne állni. Egész egyszerűen, mintha valami távolságtartással közelített volna az egész háborúhoz. Ő próbálta a saját érdekeit úgy képviselni, hogy ezeken az etikai dolgokon kívül marad, a legkülönbözőbb feleknek képes volt felajánlkozni segítőül, hogy részt vegyen a különböző találmányaival a háborúban.
Ezek a találmányok egyébként mennyire nevezhetők egyedülállónak, vagy különlegesnek, mert azért nagyon sokszor lehet még ma is azt hallani, hogy mérnökök nyúlnak vissza azokhoz a tervekhez, vagy elképzelésekhez, amiket ő annak idején megalkotott, pedig hát azért a technika irdatlan fejlődésen ment közben keresztül.
Például tudom, hogy az Iparművészeti Egyetemen, illetve a Moholy Nagy Iparművészeti Egyetemen tanítják ezeket a konstrukciókat, mint alapokat, amiben persze rengeteg a tévedés, de mégis maga a zseniális találmány, maga a kitaláció, az ötlet az, amit a mai napig tudnak hasznosítani. Hát a repülésnek például az abszolút az alapja az, amit Leonardo kitalált, és sok más technikai, mechanikai eszköznek is. Ugyanakkor az anatómiában rengeteg betegséget ismert föl vizsgálatai során, amiket nyilván ő nem tud definiálni, de nagyon pontosan le tudta írni, hogy a csontszöveteknél, izomnál, stb. Mik azok a gócpontok vagy betegségpontok, amiket talált, és azokat nagyon pontosan leírta, hogy azok milyen betegségtünetek, amiket később tudtak beazonosítani, hogy ez ilyen vagy olyan betegség lehet. Tehát nagyon-nagyon sokan használták föl ezeket a tudományos kísérleteit, és hát éppen ezért mondják, hogy a mai tudománynak azért a nagy ős alakja és a legsokoldalúbb ős alakja az Leonardo.
Itt is lesz ugye a kiállításon olyan rész, ami majd azért ezt némiképpen megjeleníti vagy bemutatja.
Így van, azért is érdekes az a kiállítás, mert nem egy hétköznapi, már aki látott ugye hétköznapi Leonardo kiállítást, tehát hozzá vagyunk szokva a táblakép, grafika, festmény kiállításokhoz. Én úgy gondolom, hogy ez sokkal gazdagabb, mert azt, amit papíron, ezeken az elsárgult papírokon látunk, reprózva katalógusokban, azok most itt megépülnek. Tehát az, amit mi síkban látunk, az itt három dimenzióban ott lesz előttünk, és hihetetlenül izgalmas az, hogy ő hogyan látta, és hogyan tervezte el ezeket a gép monstrumokat, vagy szörnyeket például a hadigépeknél, vagy a különböző embert segítő gépeknél, hogyan képzelte el ezt nagy megvalósíthatónak.